Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista a Portfolio podcastje, április 12-én, pénteken. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért látunk erőteljes kilengéseket az építőipari termelésben, és mire számíthat az ágazat idén.
Egyelőre semmi sem támasztja azt alá, hogy az építőiparnak 2024 egész évében magasabb legyen a teljesítménye, mint a múlt évben volt. Egyetlen egy nagy támasztékunk lehetne, hogyha a hitelkamatok 5% és 5% alá mennének.
Vendégünk Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. A második blokkban azt járjuk körbe, hogy valóban megtámadhatja-e Irán Izraelt, és ha igen, akkor milyenek az erőviszonyok, és lesznek-e globális hatásai egy ilyen lehetséges összecsapásnak. Erről Ács Bencét, a Portfólió Globál Rovatának elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 12-én. Az építőiparban 8,5%-kal csökkent a termelés volumene februárban havi bázison, tehát januárhoz képest. Ez egyébként egy jelentős 10% feletti és meglepően nagy januári emelkedés után érkező adat, vagyis igen erős cikcakok jellemzik az építőipar teljesítményét. Itt van velünk a telefonban Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok!
Mi az oka ezeknek a kilengéseknek?
Az építőiparban is gyakorlat az, hogyha egy viszonylag jó évet zárunk decemberbe, akkor egy nehezebb évhez átvisszük a teljesítést. Tehát a januári magas adat mögött az is benne van, hogy nem decemberben volt a műszaki pénzügyi teljesítés, hanem januárban, és már a januári mérlegbe fognak bekerülni egy nehezebb év mérlegébe azok az adatok, ami itt a januári kimagasló teljesítést mutatta.
Hosszabb távon az ágazatban látunk egy lejtmenetet, akkor azt hogy kell értelmezni?
Egyrészt alacsony bázishoz fogunk folyamatosan mérni, és aki a százalékok bűvöletében él, az kell, hogy tudja, hogy 2023-ban folyamatosan lejtmenetben volt az építőipar, tehát alacsony bázishoz fogunk mérni. Egyelőre semmi sem támasztja azt alá, hogy az építőiparnak 2024 egész évében magasabb legyen a teljesítménye, mint a múlt évben volt. Egyetlen egy nagy támasztékunk lehetne, hogyha a hitelkamatok 5% és 5% alá mennének. Ugye az építési beruházások 80%-ához hitelre van szükség. A vállalkozónál is, hogy az első műszaki ütemet pénzügyileg előfinanszírozza, és természetesen a megrendelőnél is. És addig, amíg 5% fölött van a forint alapú hiteleknek a kamata, sem a lakosság, sem pedig a vállalkozó nem szívesen vesz fel hitelt, és nem egészíti ki a megtakarításait, amit építési célra tett félre.
Akkor ezek szerint ön is azok közé tartozik, akik egy kicsit negatívabban látják a helyzetet, és a kamatok mellett a mondjuk az uniós források elmaradását, vagy a szűkülő belső keresletet is a problémák közé sorolja?
Mindenképp oda sorolom, a megrendelői körből egyedül a mostani kormány, a magyar állam, mint megrendelő, az a megrendelő, aki hitelekkel nem egészíti ki a rendelkezésre álló forrásokat, és ezek a források szükösek.
Akkor az a minapi bejelentés, hogy a kormány újabb 675 milliárd forint összértékű projektet húz le az idei beruházási listájáról, az továbbra is egyre sötétebbé teszi a kilátásokat?
A bejelentés 675 milliárd forint beruházásról szól, nem projektről, és ezeknek csak egy töredék része építési célú beruházás, inkább eszközbeszerzések és anyagbeszerzések azok, amelyek csökkentésre kerül. Mondhatnám azt, hogy a kormány az egyik kezével ad, a másikat pedig most zsebre dugta. Az egyik kezével ugye adott otthonfelújítási támogatáshoz forrást, ami az évos számításai szerint körülbelül 30 ezer családi ház felújításához elegendő, és durván egy 200 milliárd forintnyi építési feladatot jelent, elsősorban a mikro- és kisvállalkozóknak, mert klasszikusan az ő piacuk ez. Azt várjuk, hogy a részletszabályok május közepéig megjelenjenek, hogy június elején valóban elinduljon ez a program, mert ha elindul, akkor még a fűtési szezonig ezeket a felújításokat, jelentős részüket meg lehet építeni.
Akkor ezek a várakozások, mondhatjuk, még nem jelentek meg a rendelés állományban, jól értem? Tehát későbbiekben várható, mondjuk úgy, a fellendülés ennek hatására.
Igen, a jelenlegi rendelés állományban nincs benne. Későbbiekben kellene, hogy megjelenjen. Ami valójában a rendelés állományt növelte, nem az állami és önkormányzati megrendelések, hanem a gyárépítések, logisztikai létesítmények és az erre vonatkozó feladatok, illetve az autópályaépítések bizonyos mértékig nem csak az állami oldalról, hanem a konceszorok oldaláról is.
Beszéltünk az idei évről, hogyha hosszabb távra tekint előre, akkor mikortól prognosztizálna egy folyamatos, akár nem is gyors, hanem lassú felfutást az építőiparban?
Az év második felétől mindenképp számítunk rá. Az építés és közlekedési miniszter is tett bejelentést, hogy az év második felébe nagyértékű projektek előkészítését versenyeztetni fogja, tehát a terveztetését, műszaki mérnöki előkészítését, de valós felrendülésre az építőiparban 2025 évtől számítunk, amiben már az állami és önkormányzati megrendelések is ott lesznek.
Mennyire vonta be a kormány az EVOS-t a döntéseinek az előkészítésébe, gondolok itt például a beruházások átütemezésére?
A beruházások átütemezésébe az EVOS nem vonják be, a kormányprogramok kidolgozásába vagyunk benne, így az otthonfelújítási program kidolgozásába is benne voltunk, illetve a középületek energia megtakarítását célzó újabb programba is, illetve azokban a térségekben, ahol hirtelen nagyszámú új lakóingatlanra van szükség, például Debrecen, Kecskemét, Szeged, kérnek tőlünk is javaslatot, hogy mivel lehet érdekelté tenni a kivitelezőket és az ingatlanfejlesztőket ezekben a térségekben való fejlesztésre, kivitelezésre.
Az elmúlt percekben Koly Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével elemeztük a friss építőipari adatokat. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Küszöbön áll egy újabb konfliktus a Közel-Keleten, már amerikai hírszerzési információk szerint sem teljesen kizárt, hogy Irán csapást mérjen Izraelre, hogy ennek mekkora az esélye, arról Ács Benzét, a Portfólió Globál rovatának elemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk a telefonban. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Feti, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Miért mérgesedett el most a viszony a két ország között?
Anélkül, hogy belemennék a barátságosnak soha nem mondható és aránylag bonyodalmas izraeli-iráni kapcsolatokba. Most ugye a legújabb mélyrepülést az fokozatosan az okozta, hogy ugye egyfelől, amikor Izrael megkezdte a gázai övezet invázióját, ami nagyszámú civil áldozattal is járt, akkor az Irán számára már értelemszerűen nem volt egy túlzottan szimpatikus mozdulat. Érdemes tudni azt, hogy Irán egyik fő külpolitikai törekvése az, hogy a közel-keleti iszlám világnak az egyik főszereplője, hanem a főszereplője legyen, tehát igyekszik mindig azt a látszatot kelteni, hogy ő minden egyes iszlám hívőnek felekezettől függetlenül biztonságot és boldogságot szeretne nyújtani, és hát ugye az utolsó csepp a pohárban most a jelek szerint az volt, hogy április 1-én az izraeli légierő Damaszkuszban, Szíria fővárosában csapást mért az iráni nagykövetségre, ahol meghalt 7 darab katona, az iráni forradalmi gárdának a katonái, ezek közül 2 ráadásul kifejezetten magas beosztású tábornokok voltak. Ez volt az, ami után Irán azt mondta, hogy most már egészen biztosan fog valamilyen csapást mérni Izraelre.
Azt tudjuk, hogy Izrael mellett Iránnak vannak a térségben jelentősebb hadi kapacitásai, de mégis milyenek az erőviszonyok?
Alapvetően ugye a Közel-Keleten a 3 legprominensebb haderő az a NATO tagország Törökország, Izrael, illetve Irán. Az iráni haderőt azt ugye konkrét nyílt harcokban az iraki-iráni háború után nem igazán láthattuk, tehát azt, hogy élesben pontosan hogyan működnek, ezt kevésbé lehet tudni. Azt tudjuk, hogy egyébként kifejezetten modernnek számító ballisztikus és félballisztikus rakétái vannak Iránnak, illetve azt már láthattuk, hogy a Shahid drón család ezek az öngyilkos drónok, amiket ugye Oroszország használ Ukrajnában, ezek is egészen jól működnek. Ugye ezek a fegyverek kifejezetten arra vannak kifejlesztve, hogy áthidalják azt a meglehetősen nagy távolságot a két ország között, amit szárazföldön ugye nem igazán tehetnének meg tekintettel arra, hogy legalább kettő ország, Irak és ugye vagy Jordánia, vagy Szíria, az még így otthon közöttük, tehát szárazföldi támadásra Irán valószínűleg nem is fog azzal nem is fog megpróbálkozni, főleg úgy, hogy egyébként létszámban elméletileg az iráni haderő van jobb állapotban, szóval a technológia az per pillanat eléggé erősen az izraeli oldalon áll. Ehhez egyébként hozzátartozik az is, hogy még Iránnak ugye vannak ezek a modern rakétái és drónjai, addig az iráni légierő az semmilyen irányból nem mondható modernnek, ezzel szemben ugye az izraeli az a térség legmodernebb légierejével rendelkezik.
Viszont Izrael erejét részben leköti a gázai konfliktus.
Igen, mondjuk ehhez hozzá kell tenni azt, hogy ugye éppen napokban jelezte Jeruzsálem azt, hogy az gázai övezetben állomásozó csapatoknak egy igen jelentős százalékát azt ki fogják vonni az övezetből. Egy dandárt nagyjából 5000 katonát hagynak ott. Ehhez még azért érdemes hozzátenni azt, hogy ezek a katonák főleg tartalékosokból állnak, tehát megvan nekik a katonai kiképzésük. Az izraeli hadseregben ugye kötelező a sorkatonaság, és utána is elég gyakran frissítik a katonák emlékét, tehát egyébként jól kiképzett emberekről van szó, de per pillanat azt lehet mondani, hogy Izrael is inkább kisebb energiát fektet a gázai ostromba, és többet arra, hogy felkészüljön egy esetleges iráni támadásra.
Ha és amennyiben elindul ez a támadás, akkor vajon Amerika beavatkozik-e Izrael oldalán?
Az, hogy az Izrael felé tartó rakétákat és drónokat elkezdi az amerikai haditengerészet térségben állomásozó flottája lelövöldözni, ezt biztosra lehet mondani. Az, hogy egy izraeli válaszcsapásban is részt vennének-e, ez már egy jóval bonyolultabb kérdés. Alapvetően a környéken megvan az Amerikai Egyesült Államoknak az a képessége, hogy csapást mérjenek Iránra, ugyanúgy, ahogy egyébként Izraelnek is. Az, hogy mennyire szeretnék most per pillanat a hol ilyen, hol olyan kínai-tájvani viszony, illetve a folyamatosan zajló orosz-ukrán háború mellett még itt is még jobban lekötni az erőket, főleg úgy, hogy ők ugye a térségben mindenki nagy örömére ténykedő huszilázadókkal szemben is indítanak mostanában katonai akciókat. Emellett, hogy mennyire van esély arra, hogy ők Iránt konkrétan bombázzák, az szerintem erősen kérdéses. Mindazonáltal a politikai támogatottsága annak, hogy Izrael érdekében a Közel-Keleten beavatkozzanak, az Egyesült Államokban pillanatnyilag nagyobb, mint az, hogy például Ukrajnának fegyvert szállítsanak.
Lehet egyetlen esélyekről beszélni azzal kapcsolatban, hogy lesz-e most valamilyen támadás Irán részéről, vagy sem?
Ezt így előre mindig nagyon nehéz megmondani. Ugye több ország jól működő hírszerzése is azt mondja, hogy a következő 48 órában valószínűleg fog történni valamilyen támadás, de az, hogy ez most tényleg az iráni Fatah rakétáknak a levegőbe emelkedése lenne, vagy a különböző proxy szervezetek által elkövetett kisebb támadások, mondjuk például izraeli nagykövetségek ellen, ezt így konkrétan megmondani nem igazán lehet. Az, hogy valami lesz, az most már több, mint valószínű. Irán egyébként függetlenül attól, hogy ugye szokták őt a Közel-Kelet igazi renegált államának nevezni, aránylag pragmatikus politikát folytat a környéken, tehát hogyha ő azt mondja, hogy valamit csinálni fog, akkor valószínűleg fog is egyébként valamit csinálni, különben csúnya arcvesztés lenne neki, és környező országok lakói számára is furcsa lenne ez. De azt megmondani, hogy most tényleg az iráni légierő fog támadást indítani, vagy az Irán által borzasztó sok pénzből fenntartott, és egyébként Izraellel szárazföldileg is határos proxik fognak valamit csinálni, az biztosra mondani nem lehet, mind a kettőre ugyanolyan esélyek vannak.
Milyen globális hatásai lehetnek egy ilyen ütközetnek?
Az biztos, hogy az olajár erre negatív módon fog reagálni, legalábbis ilyen nagyon nagy esélyét látom ennek. Az, hogy itt most regionális háború robbanjon ki, arra már jóval kisebb az esély, tekintettel arra, hogy bár Iránnak, ugye, ahogy már említettem, lényegében mindenhol vannak proxiai, közel-keleten ilyen kisebb szervezetek, nagyobb szervezetek, amiket ő támogat, például a Hamas, Hezbollah, Huszi lázadók, Irakban és Szíriában is rengeteg milícia, illetve Szíriában értelemszerűen a kormányerők is, de az, hogy itt legitim nemzetek és államok közötti háború robbanjon ki, az szerintem továbbra is aránylag kevés sanszal jár. Ugyanakkor, hogyha most tényleg Izrael területét éri Iránról csapás, az a közel-kelet történelmében egy abszolút új forgatókönyvet jelent, mert olyan, hogy bár ők ugye régóta nincsenek túlzottan jó viszonyban, sőt, mióta Izrael állam létezik, azóta nincsenek túl jó viszonyban, de olyan, hogy egymás területét elkezdenék masszívan bombázni, olyan mindez idáig nem volt.
Köszönjük szépen, Ács Bencével, a Portfólió Globál rovatának elemzőjével beszélgettünk el a lehetséges és küszöbön álló iráni-izraeli konfliktusról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szívesen, bármikor.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter, új műsorral hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.